templomtérkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szent Ferenc nyomdokain járva, Città di Castellóban, Varga kapisztránatjával a főtéren lévő dómot, székesegyházat, illetve a Szent Ferenc templomot fogjuk tüzetesebben megtekinteni. Città di Castello, Perugia, Gubbio, Alverna útvonal mentén található. Itt ülünk a főtéren, a katedrális előtt, amely egybe van épülve a városházával. Hát mind a kettő építészeti csoda.
Igen, hát egy egészen fantasztikus épület. Nagyon sokan igazából csak elsuhannak itt a város fölött az autóúton, és hát látják, hogy itt van egy valami kupola, van egy lakótorony, vagy valami ilyesmi, meg egy pár templomtornyot látnak, de hát közelről nézve az egyik, ami szembe tűnik, az, hogy itt minden ilyen puha homokkőből készült, tehát sajnos a gyönyörű kőfaragbányok, hogyha nem konzerválják őket, azért pusztulnak. És ahol mi ülünk ezen az oldalon, ez a templomnak a déli kapuja, ez még egy gótikus kapuzat, ami gyönyörű oszloprenddel indul, legtöbben ezen mennek be, és hát eléggé le van kopva, kivéve a középső mészkőből készült paragványokat, amik gyönyörűen a város védőszentjeit ábrázolják. A nyugati kapuja, a főkapuja az viszont már egy tiszta reneszánsz homlokzat, és tulajdonképpen egy ilyen bazilikális elrendezést mutat. Itt oldalról látszódnak az ablakok, tehát egy középkori alapokon álló helyen vannak olyan részek, ahol látszik a román építészeti maradványok látszanak. Álló reneszánsz bazilikáról van szó, hihetetlenül izgalmas belső terekkel. Belül azonban nincs ez a kopása ennek a homokkőnek. Hát tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy mintha egy háromhajós templom lenne, azonban oldalt, a két oldalhajó az éppen végig lehet rajtuk menni, de kápolna sorként.
Igen, tehát oldalkápolnák sorozata.
Így van. És ami egészen megdöbbentő, hogy ez a gyönyörű szürkés, helyenként szürkés sárgás kő, aztán vakolva rengeteg helyen festve van, például a kupola alatt is, szentélyében is, és hát szebbnél szebb berendezési tárgyak díszítik, mint ahogy általában minden itteni katedrális, és aztán alatta pedig egy altemplom látható.
Kupolát mondtál, de nem a hagyományos értelmet kupola, egy nyolcszögletű tornyosul a hajó fölé, és fölött egy kis, még egy világító tornyocska.
Hát mint egy ilyen lanterna lenne igazából. Ez viszont egy klasszikusan a középkori templomoknál szokás volt, hogy a kereszthajók és a főhajó találkozásánál sokszor ott emelkedett egy gótikus templomokban is torony, kupola, tehát ilyen értelemben vett kupola ez, valóban nem klasszikus értelemben vett kupola, ugyanakkor a megoldásában teljesen reneszánsz, és a kupola alatti belső terek is gyönyörű karzatokkal és ívekkel, szóval elképesztően szép maga az egész katedrális.
Most a főoltárnál is megcsodáltam, és ha van egy külön, talán oltári szentségkápolna, egy nagy mellékkápolna, hatalmas, nagy, régi, hagyományos oltár, és mindegyiken hat óriási méretű gyertyatartó, köztük pedig két-két, mind a két oldalon két-két erekje tartó, az egyik püspök figurákba helyezett erekje lehet, a másik oldalon pedig ilyen urnák. De mindesetre a hatos szám érdekelne engem, a régi oltárokon gyakran megfigyelt, hogy hat gyertyatartó van, miért hat?
Igen, hát ez hagyományosan volt hat gyertyatartó. A jelenések könyvében ugye találjuk, hogy a hét gyertyatartó között sétál az emberfiához hasonló, és hát itt hatot találunk az oltáron, és hát ugye a hetedik az maga a pap, aki misézik kell, hogy legyen a hetedik gyertyatartó maga, és egy világító gyertyatartó kell, hogy legyen. Persze ezek a gyertyatartók azért tegyük hozzá, hogy nem ilyen kis gubicsok, vagy ilyen kis makettek, vagy én nem tudom micsoda, hanem ezek embernagyságú gyertyatartók, és arra nem lehet akármit föltenni. Szóval hihetetlenül megnövelik az oltárnak és az egész szentének az arányait, teljesen megváltoztatják, mert hát például azért az itáliai templomokban ritkán találunk olyan nagy barokk oltárépítményeket, mint amit a német vagy osztrák barokkban annak a hatásaként nálunk is találunk, hanem van valami falfestmény a szentély végén, vagy ablak, vagy bármi, és akkor tulajdonképpen magán az oltár építményen helyezkednek el ezek a hatalmas gyertyatartók, középük pedig a keresztel, és nyilván ezek a vagy láthatóan erekje tartók, vagy amiket említettél, püspökszobrok, ezek is a középkori hagyománytól kezdve, gondoljunk csak például a mi Szent László Hermánkra, amely magában rejti a Szent Királynak az erekét, ilyeneket láthatunk is. Itt egyébként a városnak a védőszentje, ez a bizonyos Floridó püspök, akinek a mauzóleumát az altemplomban is megcsodálhatjuk, a másik meg Szent Amancius, de Floridó volt az, aki a gótok által lerombolt települést újjáépítette. Tulajdonképpen városnak az újjáépítője volt ő, aztán bizánciak, longobárdok, frankok és a többi jöttek, küzdött érte mindenki, és tulajdonképpen ugye Cesare Borgia, amikor pápa lett, akkor került a pápa fönnhatósága alá.
Érdekes, hogy az olasz, itáliai, középkori, meg még régebbi városok, tehát ahogy Assisi, Szent Rufino, ahogy Gubbio, Szent Ubaldo, ez Szent Floridó, tehát mindegyiknek volt olyan szent javatott püspöke, akire aztán épült rá a hagyomány évszázadokon át.
Hát Floridó egy kicsit későbbi, meg Ubaldo is, Rufin például Assisiben, ő a Diocletianus féle üldözés idején halt meg, de Ubaldus például, vagy Ubaldo, ugye Gubbiónak a védőszentje, ő 11. századi volt, Floridó az pedig a népvándorlás kora, de hát nyilván Carlo püspök, aki szintén boldoggá van avatva, és
egy 20. századi püspök a városnak.
1932-ig volt püspök, a sírfeliratára szintén az van írva, hogy szavában és műveiben is hatalmas volt. Tehát, hogy itt azért a püspökség azért izgalmas, mert elég sok püspökség van, tehát, hogy az embereknek szinte az ismeretségi körébe tartozhat.
Igen, tehát a város püspök, annyi egyházmegye volt itt tényleg, hogy...
Igen, ahány város állam szinte, vagy ahány város, és hogy ez egy befogadható volt egyébként, tehát ha téren is, hogyha itt körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy a Székesegyháza, illetve a Városháza, vagy Igazságügyi Palota, gyönyörű gótikus palota, amit itt látunk, azzal szemben, ami szintén az autóútról látszik, egy hatalmas, magas lakótorony, amelyik magasabb, mint a Székesegyháznak a harangtornya, vagy óratornya, és hát azzal van egybeépítve a püspöki palota.
Igen, mert jöttek a longobárdok, akkor egy kicsit valahova biztonságba kellett vonulni.
Hát igen,
mint
igen.
Az angyalvár volt a pápáknak, ez volt az angyalvár az itteni püspöknek.
Hát igen, itt nem nagyon lehetett, mondjuk legfeljebb a hegyekbe lehetett volna menni, de hát azért itt ez egy sík területen fekvő város. Egyébként hihetetlenül gazdag, gyönyörű kisváros.
És hát nem ez az egyetlen temploma a Székesegyház ennek a városnak. Hatalmas ferences temploma van, gyönyörű dominikánus temploma van.
Hát a ferences templomról azért annyit érdemes megemlíteni, hogy...
Szintén homokkőből épült, de nem csak ez az érdekessége.
13. századi, hanem Raffaellónak a Szűz Mária eljegyzése című festménye eredetileg ebbe a templomba készült, ma Milánóban van. Ott őrzik, de egy másolata itt is éppen a bejárati ajtóval szemben látható. Egyébként, hogyha a Szent Ferenc, vagy a ferences templomról beszélünk, hát kötődik ide Szent Ferenc jelenléte is ehhez a városhoz. Egy gonosz lélektől megszállott asszonynak a meggyógyítása, ami nagyon érdekes dolog volt, és hát könyörögtek a helybéliek a megszabadításáért, és azt mondja, először a Szent, írja az életrajz, a Szentatya először a kíséretében lévő testvért küldte ki hozzá, hogy próbálja ki, csak ugyan ördögi mesterkedésről van-e szó, vagy csupán asszonyi furfangról. Az asszony, mikor a testvért meglátta, gúnyosan a szemébe nevetett, mert azonnal látta, hogy nem azonos Szent Ferenccel. Eközben a Szentatya buzgón imádkozott magában, s imádsága végeztével maga is kiment. Az asszony azonnal elkezdett rángatózni és a földön fetrengeni, és semmiképpen sem tudta elviselni a felé sugárzó erőt. Szent Ferenc ekkor magához intette őt, és így szólt. Az engedelmesség nevében parancsolom neked, tisztátalan lélek, menj ki belőle. És az nyomban elhagyta az asszonyt, és nagy méltatlankodás közepette, de minden bántalom nélkül eltávozott. Cselánoly azt mondja, hála mindenható Istennek, aki mindenekben és mindent munkál, mivel azonban feltettük magunkban, hogy a csodák helyett, amelyek különben sem teszik, csupán mutatják az életszentséget, inkább életének fönségéről és egész magatartásának utánozhatatlan mintaszerűségéről beszélünk, a fölös csodák elhagyásával mindjárt örök üdvösségre érdemes cselekedeteire térünk át. És aztán volt még egy megdöbbentő, ami szintén a csodákról szóló, hogy egy itteni fiúcskát gyújtogatással vádoltak, és szigorú fogságban tartoztak, és hát Szent Ferencnek ajánlotta magát, és egy éjszaka, amikor bilincsekbe verve, őreitől körülvéve aludt egyszerre, csak erre a szózatról egy figyelmes, kelj föl gyorsan, és menj, ahova akarsz, mert bilincseid meg vannak oldva. Hát akkor Assisi felé vette az útját az ifjú, hogy lerúlja az adósságát, vagy háláját a megszabadítójának.
Végén még ferences lett, nem?
Nem tudjuk. Ugyancsak itt volt egy, és ez is a Celánói féle csodagyűjteményben szerepel, egy bénasága miatt járni képtelen, csak a földön magát vonszoló fiatal ember gyógyulásáról szólt. Volt még egy nagyon érdekes dolog, itt volt egy férfi, aki a Szent Ferenc kordájából, tehát a derekán viselt övből levágott egy darabot, és hogyha valaki beteg volt, abból beletett egy kis, attól gyógyultak meg az emberek, írják az életrajzok, ez nagyon korai életrajzok szokták ezeket megemlíteni. Nagyon érdekes ez, hogy itt szinte minden városban, vagy lejövünk Alvernáról, mindegyiknek van egy ferences kis helye. Például ilyen volt Pieve Santo Stefano, ahová fölmentünk, tehát ennek a kis ferences remetesége volt Cerbaiolo, a másik San Sepolcro, a fölött Monte Casale, ahol megtérített a három rablót. Aztán itt Città di Castellóhoz közel is van egy Buon Riposo nevezetű kis hely, ahol a Szent Ferenc szívesen időzött, amikor menet közben, tehát Alvernáról ment lefelé Assisibe, amiből aztán később remetesség is lett.
Mielőtt bemennénk Città di Castello Szent Ferenc templomába, fölfigyeltünk egy köztéri szoborra itt épp a ferences templom szomszédságában, amely, ha nem is vallásos, de a pápai hatalom jelképét is ábrázolja, nem éppen a legméltóbb módon. Kapisztrán atya, mit látunk?
Itt, valóban itt a ferences templom előtti téren vagyunk, azt hiszem ez éppen a Szent Ferenc tér, ha jól sejtem, és egy férfi alak, akit tulajdonképpen egy zászló takar el, és egy ilyen megvadult ló tapos a pápai címeren és a pápai tiarán, és ugye alatta ugye az 1860. szeptember 11-e feliratot olvassuk. Ez nyilván az olasz egység létrehozásának az ideje. Kevéssé ismert momentum ez nálunk, és nem is nagyon értjük azért, hogy az olasz egység alapvetően a pápai állam ellenében jött létre, és hosszú ideig, amíg meg nem született, ugye ezt a baloldali ideológiák általában elítélőleg szokták emlegetni, hogy még megszületett ugye a konkordátum a fasiszta olasz állammal.
Igen, az majd 1929-ben,
hogy addig a pápák ugye a Vatikán fogjainak nevezték magukat. Ez azt is jelentette egyben, hogy ki volt mondva, hogy gyakorló katolikus ember nem vehet részt ebben a politikai életben, és hát ez igazából nagyon izgalmas fordulatokat jelentett az olasz történelemben, mégpedig azért, mert akkor, amikor Mussolini megbukott, akkor tulajdonképpen új politikai elitre lett volna szükség, és hát mondja, ez honnét volt, ugye, még az én generációm emlékszik Aldo Moro meggyilkolására.
Keresztény demokrata miniszterelnök volt.
Így van, és ez azért érdekes, mert annak idején 13. Leó pápa, aki a Rerum Novarumot kiadta, foglalkozott először, és fogalmazta meg a katolikus egyház szociális tanítását, és akkor aztán ennek a nyomán egy nagyon érdekes személyiség, a ferences Gemelli, Agostino Gemelli volt az.
Akiről a klinika el van nevezve, a katolikus között, klinika
van,
Rómában.
Például János Pál pápa is az utolsó napjait töltötte, de kevesen tudják, hogy a milánói Szent Szív Egyetemet ő alapította, és hosszú ideig volt a rektora is, és igazából ez a fasiszta Olaszországban, ez volt az egyetlen katolikus felsőoktatási intézmény, kivéve nyilván a Laterán, szóval
a pápai egyetemeket,
így van. Ez viszont azt is jelentette, hogy az itt megfogalmazott, mármint a pápa által megfogalmazott szociális tanítást, politikai tanítást, az itt tanulók tanulták, magukba szívták, és igazából ez volt az az egyetem, ami ki tudta aztán nevelni azt a katolikus vagy kereszténydemokrata értelmiséget, vagy politikusi garnitúrát, ami azután a fasiszta rendszer bukása után
megmentette a kommunizmustól Itáliát, mert a kereszténydemokrata Andreotti és társai,
így,
ugye?
Így van, pontosan erről van szó, hogy ezért nagyon izgalmas ez az emlékmű itt. Valószínűleg a készítői sem gondolták volna, hogy ennek ilyen következményei is vannak, vagy ilyen utóélete lesz. Itt vagyunk a Szent Ferenc templom mellett, elég közel vagyunk Assisihöz, hogy úgy mondjam, a ferencesség bölcsőjéhez. Természetes, hogy itt is Szent Ferenc templom van, és itt egy gyönyörű kereszthajós, háromapszisos, de nem egyenes szentélyzáródású háromapszisos templommal találkozunk. Óriási gótikus ablakokat látunk befajlazva rajtuk. Kicsit odébb megyünk, akkor itt a nyugati kapuzata is látszik. Igazából nem tudom ezek alapján, amit most látunk, tehát egy hatalmas gótikus kapuzat van, mellette fönt egy befalazott gótikus ablak, nem tudom, hogy a másik oldalon, ahol most az a barokk kapuzat nyílik, hogy nem volt-e ott is eredetileg egy gótikus ajtó, ez mostani falazatból már nem derül ki. A legnagyobb sajnálatunkra azonban barokkizálták ezt is, és ez aztán nem lett visszaalakítva, úgy, mint a domonkos templom. Hát itt ilyen nem volt, egyébként ez itt egy minorita templom, de azért eléggé tipikusnak mondható.
Azt mondtad, kapisztrán atya, hogy legnagyobb sajnálatunkra megmaradt baroknak belül a templom, és nem látották vissza az eredeti állapotot nagyjából, mint amit a domonkos templomban találtunk, de a többes számot nem osztom, mert én ezt is szeretem.
Jó, persze. Nyilván azért azt is látni kell, hogy ez a barokk tér jóval keskenyebb lett, mert
igen, meg ki van bélelve mellékoltárokkal.
Igen, körülbelül két métert mind a két oldalon ezen nyertek. Természetesnek, tehát el tudom képzelni azt, hogy a barokk ízlése aztán borzadt attól a csupasságtól, amit most a domonkos templomban látunk, mert itt is nyilván az volt. És hát azért reneszánsz rész megmaradt, éppen itt hátul, ahol megálltunk a főbejáratnál, nem itt lehet bejönni, hanem az oldalbejáratnál lehet bejönni. Ez a Vitelli kápolnája, ami egy nagyon szép reneszánsz kápolna, és a boldogságos szűz megkoronázása, ami Giorgio Vasarinak a festményeit, és hát magát a kápolnát is ő tervezte az 1560-as években. Ugyanúgy gyönyörű intarziás stallumok, illetve egész pontosan nem is stallum van itt, hanem ilyen körbeülő padokat találunk.
De valószínűleg ez volt a kórus imának a helye.
Igen, igen. És hát maga a kápolnának a bejárata, ez a gyönyörű vasrács, ez is 16. századi. És aztán, ahogy haladunk előre.
Vannak szobrok és mellékoltárok, igen, és sok ferences vonatkozás.
De a bejárati két ajtó fölött, ugye ez megőrizte, igen, azt a három hajós emlékeztető struktúrát, Szent Bonaventura, meg Toulouse-i Szent Lajos püspök, ugye akinek...
Szintén ferences
szent, és hát a nagyanyja, ugye az általunk is, és emlegetett Mária Kupertinói Szent Józsefet látjuk itt a következőben.
Szobornál, és akkor egy gyönyörű mellékoltár.
Mellékoltár, ami hát azért a Della Robbia a család iskolájához tartozó.
Albernánál láttuk, micsoda kerámia, domborművek alkotói voltak.
Igen, de hát a színezés ennek azért kicsit más. Gyönyörű az egész oltárt betöltő hatalmas kerámia, Szent Ferenc stigmatizációja, alul pedig a korabeli ámborságnak ugye a megjelenítője, a Virtuolorum, aztán Szentben Bernardin és Szent Ferenc láthatók, még itt úgy látom még egyszer talán. Közben érdemes a szentélyre is egy pillantást vetnünk, mert a szentélynek a végén nálunk szokatlan módon ott áll az orgona, illetve tehát nem a bejárat fölött találjuk, és a szószék a templom közepén. Ja. Általában a barokk szószékek a templom harmadolási pontjánál helyezkedtek el, és itt ennek az az érdekesség, hogy ez nem a szentély felüli első harmad, hanem a bejárat felüli első harmad pillérén helyezkedik el. Alatta, mint ahogy a falban épített mindenütt, jóntató székeket látunk, nyilván itt is ezt a ferences templomok a prédikálásnak és a gyóntatásnak a helyei. És hát itt az oldalbejárattal szemben találjuk a leghíresebb képét a templomnak, Raffaellónak, a Boldogságos Szűz eljegyzése című képét, aminek az eredeti Milánóban van. Ide egy szép másolatot helyeztek el.
A világ minden részéről ömlenének ide a zarándokok, érdeklődők, turisták, hogyha az igazi Raffaello kép lenne itt, és nem a másolat, jól lehet. Ez is egy nagyon szép ábrázolás így. Vajon miért adtak túl rajta a ferencesek, kapisztrán atya?
Én azért, mert itt ugye ez az úgynevezett Szent József kápolnája a ferences templomnak, Città di Castellóban, és egészen 1798-ig maradt itt a kép, amikor is a várostól zsákmányba egy lekkinevezetű napóleoni tábornok, úgy mondjam, elkobozta, azután pedig eladta óriási összegért a szanacári műkereskedőnek, aki pedig 1804-ben az örökségét az Ospedale Maggiore, tehát a milánói nagykórházra hagyta, aztán innét vásárolta meg Beharnis nevezetű műkereskedő, és így került aztán a milánói Szépművészeti Akadémiára maga a kép.
Akkor méltó helyre került végül is, de
hát kikerült tulajdonképpen, ahogy úgy mondjam, a szakrális használatból. És hát a másik pedig, ami ugye fontos, hogy hát a művészettörténészek azt mondják, hogy két kép lehetett, ami inspirálhatta Raffaellót. Az egyik az a Sixtusi kápolnában található Mária eljegyzése kép, de sokkal inkább a közeli Perugia dómjában található, de ma szintén nem ott őrzött Mária eljegyzése kép. Úgyhogy azt mondják, hogy ez utóbbi volt. De most, ha belegondolok, hogy Perugiától 30 kilométerre vagyunk, akkor így érthető, hogy szóval hogy a kettő közelsége és távolsága egymástól. A szentélyre visszatérve, tehát az oltár mögött találjuk a stallumokat, nagyon szép barokk stallumok, és fölötte az orgona nyilván azért, mert ezt kísérték, és ezen az egyik oldalon egy gyönyörű szent keresztoltár, a másik oldalon pedig a pápa jóvá hagyja a Szent Ferenc reguláját, ezt látjuk itt.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Città di Castellóban Varga kapisztrán atyával két templomot, meg egy köztéri szobrot tekintettünk meg. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.